It was all so wonderful. We all played rock and roll in the thrill pool. We had such groovy shoes and fantastic hairdos and super sexy dresses and fancy clothes. It was great. It was great. It was great. It was great. I was a gay girl. Minden hallgatót üdvözlünk.
Sziasztok.
Azokat is, akik nincsenek itt. Főztem egy jó erős feketét.
Én meg egy nagyon gyenge teljeset.
Kaptam egy új kávéfőzőgépet, és azóta annyira finom kávét főz, hogy napi 2-3 kávét iszom. Azon gondolkodom, hogy adjam lejjebb, veszek koffeinmentes kávét, vagy nem tudom, de tényleg nagyon jó.
Hát, annyira finom a kávé, hogy a kávé ízének élvezetéért fogyasztod.
Ja, igen, habosítok hozzá tejet.
Te kis így nyelvsz.
A tejhabot a pohárba, aztán rá a kávét, az leül így az aljára.
Kapszulás?
Nagyon finom. Nem, kapszulla ellenes vagyok.
Én is.
Mert a kapszullákkal nem értek egyet, hogy utána nem tudod visszaváltani, csak ott bedobod a szemétbe, mi lesz vele.
És kinek áll ez érdekében?
Ja, tényleg ilyen műanyag, fém ízi az egész, és végtelen sok szemetet termelsz vele. Úgyhogy nem vagyok kapszulás párti. Amellett meg teljesen hozzáköted magad egy gyártóhoz. Ha tényleg így kinek csinálni a kapszulás kávét, adhatnák ingyen a kávégépet. Mert úgyis a kapszulán baromi sokat fizet.
De egyébként van olyan konstrukció, hogy ingyen használhatod, vagy legalábbis az elején volt.
Ja, létezik. Na mindegy. Nem is ez a lényeg. A régi kávéfőzőt, mert szép újat kaptam szülinapra, a régit meg földobtam eBay-re, és 3 nap múlva jár le, és még egyetlen egy licit sem érkezett rá, úgyhogy mert az előző adásban megmondtuk, hogy az utolsó pillanatban kell licitálni, de eladóként ez nem olyan jó érzés, hogy...
És milyen kávégépet árulsz? Hát, ha hallgatóink között van egy lelkes vásárló.
Aki elugrik érte és hazaviszi, igen. Az a baj, hogy a kávégép érték az nem összemérhető a postázás értékével sajnos.
Tehát minimum az van, hogy meghívod egy éjszakára, nem? Tehát van vendégszobád, aludhatott egyet, ha már elment a kávégépért.
Persze, persze, csak akkor kicsit drágább lesz a kávégép. Akkor nem húzza meg pár ezer forintból. Kell? Vagy gyere ide érte. Egyébként hát
engem úgy is hívtál, figyelj,
espresszó kávégép, és az is tud tejet habosítani, csak nem olyan csillivilli, meg nem olyan
gyors. Én nem vagyok oda a tejhabosításért, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán jól esik, de ezért vagyok egy készülék, amúgy van külön tejhabosítóm, amit alapvetően és egyébként kap.
Ez nem olyan jó, és te mivel főzöl kávét egyébként?
Hát, én vettem, én is magam is kedvelem a finom kávét, ezért vettem kotyogót, és illé kávét főzöm vele, de Barbinál maradt. Úgyhogy, mert hogy ugye most amikor meglett a műterem, akkor én egy félig meddig átcuccoltam. Uh-huh. És a kotyogó Barbinál maradt, úgyhogy a munkakávém az nincs. A munkakávém az instant, mert hogy nem vettem még rá magam az elmúlt fél évben, hogy vegyek egy újabb kotyogó.
És igazi instant kávét öntesz fel forró vízzel, vagy a normál kávét, és akkor ilyen jó zaccos lesz.
Nem. Norvégiában csináltam ezt a normál kávét. Nagyon finomra őröltem a boltban a normál kávét, és azt föltöttem vízzel, és éppen nagyon finom volt. Itt most igazi instantot sajnos.
Régen nálunk is volt.
Edusó, kedvelő vagyok.
Emlékszel, hogy nálunk is volt?
Hú, de szerettem az itt. Ilyen szép, nagy készülékek.
Egy mászdaráló.
Bizony. És az a durva benne, hogy nem üzletenként volt 4-5 darab, és ott álltak sorba az emberek a kávédaráló előtt, és így ilyen jó nagy világító zöld kapcsolója volt, és rohadt nagy sárga tölcsére. Nagyon buli.
Jaja.
Az nagyon jó kis cucc volt. Nagyon jó hangulata volt. Azt hiányolom igazából a boltokból. Lopás-e az, ha valamit kölcsönveszünk, na jó, ez így már eleve, tehát ha valamit tehát lopása az, amit elhozunk,
de később vissza akarjuk.
Sértetlen állapotban vissza visszük.
Szerintem ez igen, ez lopás. Mondjuk függ attól, hogy mit hoztál el.
Ja, semmi feltételezés.
Tehát hogyha nagyon sok minden van, tehát ha bemész egy ügyfélszolgálatra, és van kitéve cukorka, elveszel egyet, picit szopogatod, visszacsomagolod szépen, és visszarakod, szerintem az tök oké. Azzal nincs baj.
De ha elhozod a tollat, az genyóság.
Igen. Szállodában érdekes, hogy a tollat jegyzet fizetett, és kis sampont eltenni. Van-e rá szükséged egyáltalán, vagy nincs?
Hát én emlékbe elhoztam Törökországból a Ne Zavarj táblát.
Aha. valakinek egész gyűjteménye van ilyen szállodás papucsokból, meg szállodás köntösökből.
De törölközőt nem hoztam. Nem mi az a köntös? Igen, azt nem hoztam. Nagy volt a kísértés, de nem hoztam.
Ja.
Nem volt jó érzés. Nem lett volna jó érzés.
Én valahogy úgy érzem, hogy ami fogyasztásra szánt, tehát hogy elfogyhat, az a kerev is hozhatott, ha nagyon nagy szükséged van rá.
Ez olyan nem...
Például kis szappon, meg kis sampon.
Ez olyan, mint a Mekiben, amikor plusz 100 forintért kapsz nagyobb menüt, nagyobb kolát, nagyobb krumplit, és ha beledög lesz, akkor is megeszed.
Igen, de én igazából a nagyobb üdítőt szeretem.
Igen, azt tudom. Igen.
A nagyobb üdítő az jobb.
A nagyobb krumpli is jobb, mert biztos, hogy aki melletted ül, és ha együtt kajáltok, és neki kis krumpli van, akkor utána bele fog enni a nagy krumplitba, és neked még nagyobb krumpli van, akkor még nagyobb, még többet tudsz neki adni.
Ha csak nem mentetek mind a ketten a nagy menüre.
Bizony. És akkor mindketten ott döglöttek a meg a végén, hogy nem bírtátok megenni. Ellentétben Tamással, aki egy egész vödör, két személyes kárci vödör egy ültőhelyben meg tud enni.
Úristen.
Nagyon durva. Tegnap itt hívott, hogy itt van a műteremnél, felugorhat-e? És mondtam, most jöttem haza a bringázásból, hullafáradt vagyok, semmi kedvem emberekkel beszélgetni, csak hanyat dőlnék és fagyiznék. Hó, van fagyid? Mondom, és akkor mondta, hogy tök mindegy, mert annyi fagyid úgy sincs, amennyi nekem kell. Úgyhogy igazából abban maradtunk, hogy akkor nem jön föl.
Na.
De a McDonald's-os menüs analógiára egy fotós sztorit elmesélnék. A külön napon való kreatív fotózás az nálam feláras. Érthető módon, hiszen több munka, tehát nem elég, hogy fotózz is az ember aznap, tehát párral foglalkozik, utána nyilván utómunkázni is kell a képeket, mondjuk egy 4 órás fotózás, egy normál fotózás esetén 4 óra utómunkát, esküvő esetében akár 8 óra utómunkát is jelenthet.
Igen, de és azért egy beállított fotózás az, tehát maga a fotózás része is minimum 4 óra elfoglaltságot jelent neked, és az alatt a 4 óra alatt nem tudsz haladni a
többi igen, de nem is ez az érdekes, és én azt találtam ki, hogy egész napos rendelkezésre állást biztosítok a párok számára. Nyilván lehet óradíjban is kérni, de hát az óradíj az 3 óráig éri meg. Uh-huh. Egész órás, egész napos rendelkezésre állás biztosítok egy fix összegért, és ez azért jó, mert akkor arra a napra kifizetnek engem, és gyakorlatilag nincsenek korlátok. Tehát oda megyek akkor a készülődés helyszínére, akkor elkezdünk, akár együtt megiszunk egy kávét, fölveszi a ruhát, akkor lehet arról finom pillanatképeket készíteni. Maga az, ahogy kávézunk, ahogy készüldünk az egész fotózásra, ez egy nagyon jó képanyag tud lenni. Hogyha ne adj Isten az Adriára szeretnének leugrani, akkor hajnalban elindulunk, délben odaérünk, eszünk ott egy pizzát, fotózunk 3-4 órát, éjszaka hazajövünk, tehát akkor is egy egész nap ki van fizetve, és nem azon idegeskednek, hogy nyomja a gázt apukám, mert éjfél haza kell érni, mert lejár a fotósnak az óradíja.
Vagy megvesznek téged 4 órára, aztán kitesznek az M7-esen valahol.
Tényleg.
Lelle magasságába, mert na, letelt
az idő. Volt. Na igen, ez sem lenne szerencsés. Úgyhogy ezért az egész napos rendelkezéssel is preferálom, hogy nyugodtan akár az őrségbe tudunk menni kocsikázni. Volt egy pár, múltkor meséltem, most készült el a teljes képanyag, akivel Pécsre mentünk, piszok jó fotók lettek. Önmagában az új helyszín, nekik szülővárosuk Pécs. És most Budapesten élnek, teljesen érthető, hogy Pécsen szerették volna a kreatív fotózást. Uh-huh. És volt most egy párom, ahol a menyasszony nagyon félreértette ennek az egész napos kreatívnak a lényegét, és
azt hitt, hogy egész nap fogsz fotózni?
Nem hitte, hogy ő, hanem hogy konkrétan elvárta. Aha. Hogy egész nap fotózzunk, ne gondold már, hogy ennyi pénzért nem akarok egész nap fotózni.
Mentalitás. Minőség, mennyiség.
Igen, a minőség-mennyiség arány tévesztés történt, és hát nagyon, nyilván ilyenkor az ember próbálja rávezetni az ügyfelét arra, hogy hidd el, neked lesz jobb, ha nem délbe kezdünk el fényképezni, mert
délbe kezdjetek el fotózni, és este 10-ig folyamatosan.
Na hát ezt 9-ig fotóztunk.
És nem fogsz elfáradni 6 óra után sem.
Hát én azt én garantálom egyébként, hogy előbb fáradnak el ők, mint én.
Ez elég valószínű, igen.
Tehát nem csak azért, mert nagyobb a rutinom, és hogy általában ezt csinálom, és fizikailag azért erre fel vagyok készülve, hanem mert borzasztó fárasztó. Szerintem fárasztóbb a kamerának az objektív oldalán lenni, mint a kamera oldalán. Tehát, hogy folyamatosan jól nézzél ki, folyamatosan csillogjon a szemed, folyamatosan mosolyog. És ott van egy ember, aki folyamatosan ezért basztat, hogy hogy mosolyog, hogy éj, hogy virulj.
Igen, és tedd oda magad.
Tedd oda magad, és folyamatosan a fényképezőgép mögül folyamatosan inspirálom az embereket. És hát ez biztos, hogy benne egy idő után nagyon fárasztó. Én mindenkinek azt mondom, hogy jellemzően szerintem egy olyan 3-4 óra az, ami intenzívebb fotózással kitölthető. Persze ez is szünetekkel, meg helyszínváltásokkal.
Én tapasztalatom alapján, mert ez is nagyon kemény. Mi amikor fotóztunk veled, akkor mert csak egy napunk volt, ezért próbáltuk besűríteni, de volt reggel egy session, amikor fotóztunk egy órát, meg volt délután, amikor fotóztunk egy órát, meg volt este, amikor fotóztunk egy órát. Közte pihenés, meg utazás, de így is baromira elfáradtunk.
A délután a délelőttire a celtatásra gondolsz?
Jaj, nem, én most azért gondoltam, hogy egyes fotózásunkra, mert jellegét tekintve ugyanaz, hogy...
Igen. Jó, mondjuk köztem mi aludtunk nagyokat, tehát az nem ugyanaz.
De azt mondom, hogy tehát ez egy nagyon elosztott ütem volt, és így is baromi fárasztó volt.
Így is baromi fárasztó,
igen. Este már hiába mondtad, hogy még a naplementében még ezt csináljuk, mert így
végetek
nem volt őszinte a mosolyunk.
Igen. Fú, az a helyszín. És valamilyen mennyasszonynak hívják. Két mennyasszony?
Az a helyszín, az nekünk olyan nagy dolog, a Hófehér Sziklás tengerpark, ha arra gondolsz, mert az angoloknak, akinek megemlítettem, összeborzongott, mert hogy állítólag nagyon sokan járnak oda leugrálni a szikláról. Egy ilyen közkedvelt, öngyilkos helyszín.
Azért ezért nem kell borzongani. Tehát az...
Ja, jó, de akinek mondtam, hogy oda megyünk azokhoz a sziklákhoz, akkor mindenki hozzátett, hogy de ugye nem ugrotok le. Tehát nekik teljesen más jött le belőle, mint hogy úristen, ez milyen jó helyszín. Nem tudom, hogy valakinek azt mondanád, hogy fölmászunk a Szabadsághídra fotózni, lehet, hogy az is azt mondta, de nem leugorni akartuk. Ugye? Ja, szerintem ez kijön az emberekből.
Ja, ja,
sokat hallják a hírekben.
Egyébként a fotózás óta ketten is mesélték, hogy hú, de jó lenne oda menni fotózni. Két ismerősöm, és mondom, hát én már voltam ott. És jaj, nem mond már.
Szervezhetnénk ilyen pedig, fotós.
Pedig nincs olyan messze.
Most messze egyáltalán, főleg, hogyha sikerül Gatwickre repülni, onnan aztán igazán közel van.
Most is Svájcban voltam, ott is, hogy látta, az egyik apuka kémikus, a másik apuka pedig amatőr fotós volt, mert az a párnak az egyik apukája, a másik apukája, és mind a ketten felvetették, hogy milyen baromi jó lenne csinálni egy workshopot. Úgyhogy majd, hogyha láthattam az anyagot, akkor egy ilyen svájci workshop, és hogy van is fotóklub a városban, és hogy majd
tök jó
szervezkednek, úgyhogy az nem lenne rossz. És a TS küldtökön volt ott egy srác, aki szintén felvetette, hogy milyen jó lenne egy workshopot csinálni.
Jajanként.
Ő Angliában vagy Írországban, én nem is tudom.
Írországban.
Írországban, aha.
De még oda is ki lehet menni a Beachy Head helyszínre. Most végig gondoltam, hogyha sikerül Gatwickre repülni, akkor ott bérel az ember egy kocsit, egy napra 10.000 forint az autóbérlés. A reptértől egy óra kocsival. Tehát simán én egy napba is bele lehet zsúfolni, oda menni, fotózni, visszamenni.
Ja. Hát ez a jövő kérdése, mert most pillanatilag rendes kávéfőzőt nincs időm venni. Foglalkozzunk-e a felírt témákkal, vagy csapongunk még egy jó 40-50 percet?
Felírtakkal. Akkor a defektet kaptam.
Ne! Biciklivel vagy autóval?
Biciklivel. Most, hogy kipróbáltam a Montit, akkor
igen,
átvágtunk egy ilyen mezős részen. És mondtam, hogy ilyen szűk volt a hely, hogy így karmolta a kezemet a bukor.
Igen.
Olyan karmolásokkal jöttem haza, hogy kimagyarázni is nehéz volt, hogy már pedig vasárnap délelőtt tényleg biciklizni voltunk.
Az egész bicikli sztori, meg az egész Hello Peti podcast felvét, ez csak arra megy ki, kimagyarázza azt, hogy nővel voltál, igaz?
Erre elesül sokkal és nagyon karmolossa, úgyhogy a karom össze lett karmolva. Na, de hogy az volt az aggasztó, hogy amennyire karmoltak a bokrok, éreztem, hogy ezek nagyon nagy tüskék, tehát ez...
Simán átviszi a gumit.
És kaptam is egy defektet. Egyébként meglepően gyorsan, tök jó ilyen hajtogatható ricsi külsőben, úgyhogy kevesebb, mint 5 perc alatt kicsi pumpával is megvolt a belső csere. Na, de amikor ugye úgy kell belsőt cserélni, hogy kiveszed a belsőt, és mielőtt betennéd az újat, végig simogatod a külső guminak a belső oldalát, hogy maradt-e benne valami szilánk, vagy tüske, vagy ilyesmi, nehogy az új betett belső gumit is kiszúrja.
Igen. Egyébként, bocs, hogy szabadba vágok, de az neked feltűnt, hogy én beírtam a defektjavítást a...
Igen. Azért beszélünk róla.
Na jó, de hogy te ettől függetlenül kaptál egy defektet, vagy csak ezért kaptál egy defektet? Tehát ennyire lelkes, hogy
most ilyen kaptam egy defektet, és te most írtad be a defektjavítást.
Ez nagyon ördögi.
De hogyha ilyen pici üvegszínű...
Nem mesélnéd el előről a defektjavítás? Mert szerintem mindenki túl misztifikálja. Tehát ez hogy befektet kaptam a biciklimmel, szerintem ez sok bringásnak, ez egy nagy trauma.
Az első lépés, hogy nem használunk defektjavító ilyen tapaszt, mert az hát, vagy működik, vagy nem.
Ez sok embert ismerek, aki használ, és láttam egyébként egy futárt, aki az orrom előtt cserélt belsőt, és megálltam, megkérdezem, hogy segítsek-e, mert hogy adjak-e valami szerszám, hogy nyilván futárnál van, de hát azért a jó fejség az motivált. És hát legalább 7 helyen volt már megragasztva a belső gumia.
Egyébként, de hogyha mégis akarsz belsőt ragaszgatni, azt mondom, hogy ragaszgasd otthon. Tehát cseréld ki egy új belsőre, és majd otthon a használtal eljátsz azt, hogy most vízalányomon, buborékon, nem. Hogy hogy kell csinálni? Hát először észre kell venni. Ha lassú a defekt, akkor nem olyan egyértelmű, de felni.
Hát, ha lassú a defekt, akkor egyre instabilabb a bicikli.
Igen,
és ha a mázlit van, akkor ha mázlit van, akkor nem kanyarban veszed észre, hogy kicsúszol, meg nem egy köves területen veszed észre, hogy felütötted a felnit.
Igen. Utána valószínűleg ki kell akasztani a féket, hogy ki tud venni a kereket, amikor már észrevetted a defektet. Kiveszed a kereket.
Hátsó keréknél bonyolultabb ott a lánc is.
Igen, ott a láncra is figyelni kell. Elsőnél egyszerűbb, de a féket mindenképpen ki kell akasztani, hogy ki tud venni. Ezek után ilyen keréklefeszítővel az egyik oldalát kibontod, hogy a külső az ne legyen a felnibe befeszítve.
Igen, azt tudni kell, hogy lehet kapni külön ilyen defektjavító kis készleteket, ez 2 vagy 3 darab ilyen kis műanyag pálcika, aminek az egyik vége jellemzően be van vágva. Ez azért van bevágva, hogy amikor a felni és a gumik közé befeszíted a pálcikát, lefeszíted a gumit, akkor pont a küllőbe be tud akasztani ezt a pálcikát, hogy lefeszítve tartja.
Ne kelljen tartani. Sose csináljuk fémmel, mert nagyon könnyen kivágod a
igen, csavarhúzóval például. Igen,
amikor a lukasat veszed ki, akkor nem gond, de amikor teszed majd be az újat, akkor nem jó, hogyha egyből ki is vágod. Én csináltam egy csavarhúzóval, elég könnyű. Na, kiveszed a belsőt, akkor érdemes megnézni, hogy hát, ha valami egyértelműen óriási nagy luk van rajta, mert hogyha nagyon látszik, hogy hol a luk, akkor az segít beazonosítani, hogy hol keres tüskét még a külsőben. Tehát, hogyha látod, hogy itt van a szelep, és pont az átellenes oldalán ereszt a belső, akkor azt látni fogod a külsőn is, hogy hol volt a szelep, és akkor az átellenes oldalán érdemes először keresgetni. Ha ilyen egész pici ilyen üvegszilánkról van szó, akkor az elég nehéz megtalálni, tehát simogatni kell sokáig a külső gumminak a belső oldalát,
belső,
hogy
igen.
Még el is tudod vágni a kezed vele, úgy óvatosan, meg jó koszos leszel, de meg kell találni, hogy mi okozta a problémát, mert akkor...
Hát különösen, ha csak egy belsőd van, akkor nagyon kellemetlen. Igen, egy tartalék belsőd van, berakod, és egyből leereszt.
Az én esetemben ez úgy nézett ki, hogy ahogy simogattam a külsőt, beleakadt a kezem valami irdatlan egy dolog. Először azt hittem, hogy egy ilyen szög, de hát a 100-as szög az a 10 centis, ez mondjuk ilyen 40-es, tehát ilyen 4 centis szög, úgyhogy még kívül is látszódott, meg belül egyértelműen, és egy ilyen óriási nagy tüske volt valami növényből, de tényleg egy ilyen 4 centi hosszú és ilyen több milliméter átmérőjű tüske. Tehát ilyen elkerülhetetlen volt a dolog, és jó mélyen belefúródott a külsőbe, úgyhogy legalább gyorsan meglett.
Akkor gyorsan meglett, kicserélted, beraktad az újat, és tekerted haza.
Igen, akkor egy nagyon pici levegőt kell fújni az újba, de csak egy egész kicsit, akkor kell betenni, hogy jól lehessen igazban.
Meglegyen a formája.
Visszafeszíteni a külsőt a felnibe, és utána körbe kell nézni, hogy sehol ne legyen becsípődve. Tehát, hogyha félrehúzod a külső gumit, akkor csak a felnit lásd, nehogy kilógjon a belső gumi, ne legyen becsípődve, felfújásnál azt gondolod.
Illetve, hogy a szelep ne feszüljön, tehát a szelep jó helyen álljon.
Igen. És akkor fölfújhatod, ami pici pumpával sok.
Még azt szoktam csinálni, hogy megfogom a kereket, és így körbeütögetem a földhöz. Tehát magát pattogtatom pontosabban, tehát a gumifelületen kicsit így megpattogtatom, hogy a helyére.
Miután fölfújtad?
Miután egy picit fölfúj. Hát pici levegő van még csak benne. És akkor utána rendesen föl lehet fújni, és amikor visszarakod, akkor érdemes arra figyelni, hogy jó irányba rakd vissza a kereket, mert jellemzően a bicikli gumik azok egy irányban forgásosak, tehát van egy előre irányuk.
Ja, a hátsót azt nem tudod rossz helyre visszatenni, mert a lánc miatt az nem lesz kompatibilis, de az elsőnél fontos, hogy ugyanúgy.
Igen.
Például lehet puskázni egy gyors zárról, tehát általában ugyanazon az oldalon szokott lenni a hátsó, meg az első, nekem bal oldalon van a gyors zár.
Bal oldalon szokott lenni a gyors zár.
És akkor az alapján megtalálod, hogy kell az első gumit visszatenni. Az lényeg, hogy nem kell teljesen levenni a külsőt, úgyis ki lehet cserélni, csak a felét bontod ki.
Képzeld, első defektemet nagyon hosszú, majdnem egy vagy másfél év biciklizés után kaptam, éjszaka, sötétben, esőben. És csak olyan belső gumi volt nálam, aminek rövid volt a szelepszára.
Aha.
Mert hogy ugye nem volt még maga rutin, és életem első komolyabb mountain bike-ja volt, ami viszonylag olyan olcsóbb típusú Remerx, vagy valamilyen cseh felnivel volt szerelve, ami nagyon magas volt a pereme, a belső pereme a felninek, és emiatt én hosszított szerepszár gumit kellett volna belevenni. De nekem ez nem tűnt fel a boltban, meg nem figyeltek oda, amikor gumit adtak, úgyhogy hordozgattam magammal egy évig egy olyan belsőt, ami gyakorlatilag ami használhatatlan volt. Viszont annyira alapos, meg lelkes gyerek voltam akkoriban, hogy hordtam magammal defektjavító sprayt is. Hogy majd, hogyha ez vagy az, hogy tudok valakinek segíteni, hogy legyen nálam, meg egy csomó minden hülye szerszámot. Na mindegy, ez a lényeg az, hogy nem tudtam se a defektjavító sprayt bele tuszkolni a belsőbe, mert hogy nem ért ki a szelepszár, se pumpával nem tudtam fölfújni. Úgyhogy egy nagyon-nagyon nehéz bénázás volt. Azt próbáltam megcsinálni, hogy félig meddig, ugye mondtad, hogy félig, egy kicsi levegőt kell fújni a gumiba, mielőtt berakod. Hogy a hely. Na én azt próbáltam, hogy úgy próbáltam felfújni, jobban felfújom, mint amennyi ideális, és úgy próbáltam ráfeszegetni a gumit, hát elszalakodtam vele egy jó másfél órát. Ráadásul kutyával voltam, ez is nehezítette a dolgot, bár nagyon türelmes volt, tehát nem nagyon, nagyon jól érezte magát ott az erdőben. És ami nagyon nagy flash volt, nagy nehezen összeraktam a biciklit, és elindultunk lefele, kajak sötétben. Egy darab pici lámpám volt, akkor még nem volt meg a nagy reflektor, amit később vettem. És hogy mondtam a pancsnak, hogy gyerünk, futás, futás, és mentem mögötte, de rutinos volt, mert tudta, hogy sokat bicikliztünk együtt, tehát pontosan nem félt a bringától, meg tök jól kommunikáltunk. És futás, futás, menjél, és a farka vége fehér volt, Bernie Pásztorról van szó, és én a lámpa fényében csak azt láttam, hogy a farka vége az merre világít, és abból volt nagyjából elképzelésem, hogy merre megy az ösvény. És ez a múltkor ilyen sasos, meg galambos sztorinak ilyen kis kiegészítőját, jó, nem ugyanaz, de a kutya mögött bringáztam, és ő futott előre, és amikor lassított volna, akkor mindig mondtam, hogy gyerünk, futás, futás. És szerintem nagyon élvezte ő is, meg én is. Ez az első defektem története. Úgyhogy, ha vásároltok pótbelsőt, akkor nézzétek meg, hogy jó-e a felnihez, mert...
A szelephossz, igen.
Szelephossz, meg ugye van szingós, meg autószelepes.
Kétfajta szelep van, igen, a Schrader vagy autószelep, amiben az a jó, hogy lehet fújni benzinkúton is, meg van a Presta, vagy pedig szingósnak is szokták hívni, mert nem biztos, hogy ez tök ugyanaz, de amit országútin használnak, egész egyszerűen azért, mert nagyobb nyomásig tartja meg magát. Tehát egy autószelepet az 3-4 bárnál jobban nem nagyon lehet fölfújni. A presztánsokat, azokat nyugodtan én 7.
De jó, ezt nem is tudtam, hogy ez a különbség.
Bárra is föl lehet fújni. Cserébe nem fogod tudni benzinkúton fújni, csak hogyha van valami.
Hát adapterrel. Azt hiszem, hogy van hozzá adapter, nem?
Létezik hozzá adapter, igen.
Én nagyon sok
ami nagyon tud, én most vettem ilyen kis CO2 patronos megoldást. Ráadásul ilyen kombit vettem, ami vagy mini pumpa, de lehet használni CO2-vel is. Sajnos ez csak presztáns, tehát csak az országútimhoz jó. De a múltkor, amikor kollégámmal bringáztunk, és neki defektje volt, akkor mondtam, hogy próbáljuk már ki. És hát fantasztikusan jó, tényleg, tehát így.
Azt tudom, hogy versenyzők használják.
Pontosan a fölfújás rész, ami alapból így mondjuk 2 perc tökölést elvesz az idődből, az mondjuk ilyen 5 másodperc volt. Egyetlen dologra kell figyelni, hogy nagyon a CO2, ahogy kitágul, az nagyon lehűl. Tehát maga a kis patron az ilyen deres és jeges lesz, úgyhogy mindig adnak a patronhoz ilyen applikátort, amit rá lehet húzni, vagy egy ilyen gumibigyó, vagy egy ilyen anyagcuc, hogy azon keresztül fogd, ne közvetlenül a fémet.
Én mindig kesztyűben szerelek. Én mindig biciklis kesztyűben szerelek.
Hosszú kesztyű van, nekem rövid új kesztyű van.
Igen, az nem sok mindentől véd. Én mindig biciklis kesztyűben szerelek, sőt a régi biciklis kesztyűmet azt beraktam a kocsiba, a csomagtartóba, hogyha ott kapnék defektet, akkor legyen nálam szerelőkesztyű. Egyrészt nem leszel koszos, másrészt amikor lecsúszik a kezed a villáskulcsról, vagy mit tudom, és odaütöd a kezed a fémhez, akkor nem fogsz fél percig káromkodni, hogy de rohadtul fáj az ízület.
Pontosan.
Mert akkor az új bütyköret odavered valamihez, izomból az eléggé tud kellemetlen
főleg
lenni.
Ha hideg van, és lehűlt a kezed.
Főleg, ha jéghideg van. Igen. Na, én is voltam bringázni, és ennek egy másik nem tudom, aktualitása, hogy van Twitterünk, képzeld el.
Ez hogy jön a bringázáshoz?
Úgy jön a bringázáshoz, hogy hát elkészült a Twitter, és hogy legyen egy jó kis poszt. Elmentem bringázni, hogy legyen mit posztolni rá, de még nem készült el a poszt, úgyhogy tegnap akartam kirakni, csak megmondom, hogy annyira kimerültem a bringázásba, hogy tegnap a biciklés után már semmire nem voltam használható.
Itt kell bevalljam, hogy én soha az életemben nem használtam még Twittert. Se nem olvastam senkinek a tweetjét, se nem készítettem én tweetet.
Viszont magam. Nem is neked csináltam.
Akkor jó, ez megnyugtatott, hogy kell-e nekem követnem a mi Twitterünket?
Igen, vagy? Igen, igen. Sőt, nem, hogy követned kell, hanem én elvárnám, hogy posztolj is
néha. Ezt megbeszélhettük volna előre akkor. Mert megkérdeztem, hogy én eleve Twitter ellenes vagyok, ki tudja.
De hát megkérdeztelek. Na ne, most kezd el itt kiteregetni
azt a szennyezőt. Hogy legyen, de azt nem mondtad, hogy nekem ezzel lesz dolga.
Jó, tudod mit, akkor ne csinálj semmit, nem hát kell.
Ezt akarom.
Nem mondani. Kell, nem kell. Főzős kézzel, kávízzel.
Bénán mosogatok el, hogy majd csak egyet csinál. Többet csinálnom.
Jó? Majd én csinálom. Na jó, oké. Okay. Fölírtam, jó? Ezt fölírtam.
Jó, egyébként a Twitter volt az egyik olyan, ami tényleg így nekem soha nem volt meg. Múltkor beszéltünk már a
Tumblr-ről,
hogy az, ami a szitu, és most meg
de a... De Tumblr-ed se volt.
Nem, az se volt. Azt azért
kellett, legalább követsz egy-két embert.
Azért volt. Kellett regisztráljak, mert hogy a telefonos alkalmazás működjön.
Aha. Hát pedig a Tumblr az jó. Az tényleg jó. A Twitter pedig nagyjából ugyanez, csak inkább szövegben. Uh-huh. Én sem twitterezek, tehát napi szinten nem twitterezek.
Úgy érzem, hogy ez a Facebook, Tumblr és Twitter platform az ugyanarra való, hogy egy adott halmaz embert vagy csoportot követsz, és akkor az ő tartalmuk által megtelik neked a te saját...
Igen, de nagyon más. A Facebook szerintem
inkább nagyon, az más, hogy milyen nagyon embereket híg. Követ.
Igen, igen, azért, mert a Facebook nagyon híg. Tehát ott azok az emberek vannak, akiket úgy ismersz valahonnan, de egészen egyáltalán nem biztos, hogy az érdeklődésedek hasonló. Ezért könnyedén tele lehet Britney Spears-es posztokkal a falad. De Twitteren, meg Tumblr-en csak ott nem az ember alapján választott ki, hogy milyen jó, hogy múltkor összefutottunk, nem ember alapján választott ki, hanem tartalom alapján választott ki. Tehát igazából lehet egy seggfej, akit követsz, de nagyon jó a tartalma, akkor jó tartalommal telik meg a falad. Én nem twitterezek, ahogy mondtam, van egyébként Twitterem, Iván Gorcsev néven fut, és meglepő módon van vagy 80 követőm, amit nem is értek. Egyébként a Tumblr-en van átirányítva Twitterre.
Na, ez meg a legjobb, amikor ezek össze vannak linkelve, hogyha Instagramon csinálok egy fényképet, akkor az menjen föl Twitterre, Tumblrre és Facebookra, az a legtöbb minden látszik, hogy ezeket simán össze lehetne vonni.
Hát jó, de ez a modern marketing. Jó. Ráadásul ingyen van, tehát aki ügyesen lovagolja meg ezeket a modern médiumokat, és időben lovagolja meg, mert ugye minél egy friss médium esetében minél hamarabb csatlakozol, és minél hamarabb leszel aktív felhasználó, annál jobb az esélyed, hogy nagy követőtábort hoz jutsz. Nagy cégek milliókat költenek ahhoz, hogy adatbázishoz jussanak, és nyilván nem vonok párhuzamot, mert Twitter az nem egy adatbázis, de mégis...
Vagy játékokat csinálnak, hogy az emberek követik.
De nem, hogy most gondolj bele, hogy azért, hogy az én e-mail címemhez hozzájusson mondjuk a Persil, az pénzt fizet ügynökség számára, hogy nekem el tudja küldeni a hírlevelét, hogy megjelent az új mosópor. Ja. Ugyanakkor én meg a Twitteren, meg a Tumblr-en, meg akár mondjuk a Facebookon is, érdeklődésük szerint válogatott emberekhez tudok szólni. Tehát az, hogy nekem a Facebookon van nem tudom hány követőm, mennyi van, nincs még meg szerintem a újabb ezres szám.
Facebookon, de, nem tudom, hol tart az 7000?
Hülye, 3 talán.
Nem volt még 5?
Nem tudom, mindjárt megnézem. Nem. De, 6000.
Szerintem volt már 5000-es játék, csak
volt, azért. Igen, tényleg. Szóval 6000 követőm van. 6000 emberem. Nyilván nem érek el mindenkit, tehát ez nyilvánvaló, de elméleti szinten 6000 emberhez tudnék üzenetet címezni.
Jaj, és hát nyilván kiírsz,
a Twitterennél sokkal... Igen, a Twitterennél sokkal szűkebb célközönség, ott szerintem ilyen 5-600 követő az, ami maximum elérhető, még egy aktív twitteresnél is.
Hát attól függ, Britney Spears vagy.
Igen, attól függ. Igen.
A milliók.
De hogy ott sokkal célzottabb szerintem a kommunikáció, mint a Tumblr esetében is így van. Nekem Flickr-ről is, meg Tumblr-ről is volt már munkám. Tehát a Flickr-emet vagy Tumblr-emet követte valaki, és úgy keresett meg, hogy nagyon tetszik a tartalom, megnézte amúgy, hogy mikkel foglalkozom, és így keresett fotóst.
Aha.
És amúgy, tehát el se jutott odáig, hogy beírja a Google-be, hogy erre és erre a feladatra fotóst keresek, mert régóta követett, és meg tudtuk állapodni. Nyilván, ha nem tudtunk volna megállapodni, vagy kiderül rólam, hogy nem annyira jók az anyagaim, mint amiket a Tumblr-re kirakok, akkor biztos keresett volna mást, de így el se jutott odáig, hogy másik fotóst keressen.
Jaj.
Szóval én bírom ezeket a közösségi tereket, bár időm egyáltalán nincs, hogy igazán foglalkozzak vele.
A Facebookot szerintem jól tudod.
Hát azt egy... Az idei szezonban még nem foglalkoztam vele, ezt megmondom frankon.
De több ilyen előre szerkesztett cikket tettél fel meg.
Hát, de messze nincs meg az aktív Facebookozás, mint az elmúlt években volt.
Na.
Tehát az a 6000 követő, azt tudni kell, hogy nem csináltam játékot, tehát nem sorsoltam ajándékesküvőt, nem sorsoltam ajándékruhát, semmi fényképezőgépet, semmit, csak azért, hogy belájkolják az oldalamat. Tehát azok lájkolnak, akik kedvelik a munkámat. De most nagyon, egy utóbbi időben nem nagyon fog. De ez egyébként látszik is, mert nagyon lelassult a növekedés. Bár valószínűleg az egyre, ahogy nő a követők száma, úgy valószínűleg lassul is a növekedés. Bár ez nem biztos.
Nem biztos, de...
Na mindegy, nem tudok beszélni.
Volt fotós kérdésünk, ha már...
Beszéljünk arról,
így van. Azt kérdezte olvasunk, aki persze hallgató igazából, hogy hogyan kell a lens flare-t jól használni képalkotásban. Tehát amikor nappal szembe fotózol, és emiatt becsillan.
Ő az igazi lens flare-t kérdezi, vagy az utolagos Photoshop lens flare-t vajon?
Szerintem, mivel nappal szembe fotózásról beszéltünk, szerintem az igazit. Szoktál utólag lens flare-t rátenni?
Nem, és gyűlölöm is. Tehát...
Ha csak nem Star Trek filmet forgatsz új típusút, akkor nincs szükség utólagos lens flare-re. Azért ilyen dugjában érdemes az új Star Trek-eket megnézni, hogy mennyi lens flare-t tettek bele utólag. Ja, folyamatosan becsülöm.
Egyébként meg biztos, hogy egyrészt meg lehet csinálni jól is, meg szerintem a mozgóképben egészen más a hatása, hiszen ott
becsülön annyira... és eltűnik.
Igen, becsülön és eltűnik, még egy fotón folyamatosan jelen van, és én akárhány lens flare-es képet nézek, én utolagos photoshopos lens flare-es képet nézek, folyamatosan azért fél, mi szükség volt erre? Kinek áll ez érdekében? Ez annyira beéged, ez a kinek áll ez érdekében. Imádom, Csaba, köszönöm szépen.
Plastik Józsinak köszönjük.
Igen? Akkor köszi, Józsi. Szóval nem, nekem az utólagos lenszerek gyűlölöm. És szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy azt ne használjátok, az gagyi. Ja. Tehát azt a terepen, ha ilyesmit akarsz, akkor azt terepen kell megcsinálni. És hogy hogyan kell a terepen lenszert fotózni, én a Nikonnak az 514-esét ajánlom. A G-t, 514 G-t, valami gyönyörű, gyönyörű szép lens flare-je van. Fogok keresni fotót, és majd kirakjuk a poszthoz, hogy is néz ki ez valójában. Egy ilyen gyönyörű, lilás, zöldes, nem igazi, tehát nem az a klasszikus lens flare, hiszen ezek az optikák már nem azok az optikák, amiken a lens flare-t először megtapasztaltuk, de nagyon szép.
Látod ilyenkor előre, amikor készül a kép, hogy milyen lesz a lens flare?
Persze, hát egyrészt látom a keresőben, úgy nagyjából, másrészt meg kifejezetten, tehát amikor ennyi...
Először is hogy kell csinálni technikailag? Tehát álljunk a nappal szembe,
hát a legyen nappal szembe.
A napnak benne kell lenni a képben, vagy nem kell benne lenni? Szerintem nem kell, attól hogy
én sok mindentől függ, nyilván függ a napfény erősségétől, és hogy a nap és az optika között mik vannak. A nap és optika között lehet felhő, repülőgép, fa, épület, villanyoszlop, köd, smog, pára, egy csomó közeg van, amin a fény átjut, mire eljut az optikáig. Ezért most itt 100%-os receptet nem tudok neked mondani. Én úgy fotózom, hogy az én fotós metódusom általában az, hogy oda megyek, meglátom, megízlelem és megcsinálom. Tehát nem úgy megyek ki egy fotózásra, na már pedig ma ilyen képet fogok csinálni, azt tudja, és ha akármi történik, ilyen fotót fogok csinálni. Bár most fogok róla mesélni, volt szerdán egy ilyen fotózásom, és tök jól sikerült. Tehát abszolút előre gyártott koncepció alapján dolgoztam. De én jellemzően, mivel sok esküvőt fotózom, és sok olyan témám van, ami improvizációt igényel, ezért legtöbbször én alkalmazkodom a fényekhez, és a lehető legjobban használom fel őket. A lens flare esetében, ami befolyásolhatja a kompozíciót, az főleg a napfény ereje és minősége. Hogyha nagyon erős a nap, akkor én például szoktam úgy szoktam komponálni a napot, hogy egy picit lecsípek belőle. Vagy egy épület sarkát belerakom, hogy ne 100%-os napfényt kapjak, hanem csak azt a pici kis a napnak a peremét, a napjának a pereme süssön bele csak az optikába, ezzel tudom csökkenteni az ellenfény mértékét. De erre például tökéletes lehet egy villanyoszlop. Hogyha a villanyoszlopot megnézed, tehát nyilván egy egyenes oszlop, fölfele keskenyedik, tehát a vége az elég keskeny, nem sokat segít. Viszont maga a villany, a lámpatest, az már elég nagy felület lehet ahhoz, hogy csökkentse az objektívbe jutó fény mennyiségét. És mivel hogy ez a rész általában teljesen kiég a fotón, ezért nem is csúnya, hogy egy villanyoszlop belóg a képbe. Vagy ha mégis, akkor ez egy egyszerű utómunkával el lehet tüntetni. Bár mondjuk nem vagyok ilyen nagy utómunka eltüntetős párt, inkább úgy kell megcsinálni a képet, hogy az megállja a helyét retusálás nélkül is. Igen, tehát az majd kiretusáljuk, ezt nem nagyon szeretem, ha se mondani, se hallgatni. Jaj. Csináljuk meg úgy, hogy ne kelljen kiretusálni, és akkor mindenkinek sokkal jobb lesz az élete.
Persze.
A másik pedig, amit még is szoktam használni, és ez jellemzően szükséges is a lensflares fotózáshoz, az a kezem, a másik kezem. Tehát jobb kézben van a gép, bal kézzel pedig azt szoktam csinálni, hogy beárnyékolom a napot, tehát hogy teljesen tűnjön el, ne essen az optikába a fény, úgy állítok élességet, majd a bal kezemet szépen kihúzom addig, hogy éppen annyi fény jusson a gépbe, amennyire szükségem van. Tehát sokszor van az, hogy egy picit árnyékolni kell a képet. Hogyha van asszisztensed, akkor egy áteresztő ernyővel, vagy akár egy reflex ernyővel is be tud úgy árnyékolni, hogy tud ebben neked segíteni. Én ugye ritkán dolgozom asszisztenssel, vagy ritkán dolgoztam asszisztenssel, úgyhogy kitaláltam erre saját ilyen megoldásokat. A másik pedig, én nagyon alsó perspektívából szoktam az ilyen képeket készíteni,
azért, hogy annál könnyebb belekomponálni a napot.
Egyrészt annál könnyebb belekomponálni, nyilván attól függ, hol a nap. Másrészt pedig nagyon szépen kereszt, hogyha jobb föntről jön mondjuk a nap, akkor szépen bal föntre veti a flare-t. Bal lentre, bocsánat. Hát, és hogy szépen így áthúz a képen, ad neki egy dinamikát. Én nagyon szeretem, amikor egy képen átlók vannak, dinamika van. Ezért is nem vagyok nagy épületfotós, mert ott ugye nagyon szabálykövetőnek kell lenni. Párhuzamok legyenek, vízszintesek legyenek. Egyébként nagyon élvezem a D4-ben az új vízszínmérőt, még a legelején kérdezted, hogy jól működik ez az autofókus fókuszpontos cucc. Tök jó. Nekem akkor élőképet használok, sokszor kell úgy fotózni, hogy a gépet így kezemtől messze eltartom, tehát hogy nem férek oda fejjel, tehát mondjuk nagyon mélyre kell, vagy nagyon magasra kell tenni, és akkor tök jó, hogy az élőképen is van vízszintmérő.
Jaj, jó.
Na, úgyhogy a lensflare-ről szerintem ennyit. Ha konkrét kérdésed van, vagy küldenél fotót, akkor küld el nekem a langpeter.fotó.
Választasz egy jó lensflare-est? Nyitóképnek a podcast.
Ezt mondom, választok.
Szuper.
Nem most, de majd este.
Hát amikor fölkerül a podcast.
Ja.
Majd amikor fölkerül. Arról akartam még mesélni, hogy mikor érdemes alulról deríteni, mert a múltkor, amikor mondtad, hogy
igen.
Tűző napnál nem érdemes.
Tűzőnapnál nem érdemes, mert nagyon csúnya lesz. Viszont akkor érdemes alulról deríteni, amikor lágy fény jön felülről. Tehát vagy nagyon felhős az idő, akkor lehet nyugodtan egy közeli portrénál a modell mellmagasságába betenni egy fehér lapot, és akkor a közeli portrénál a szemnek tudsz adni egy kis fényt. Aha. Vagy pedig, ha tűzőnapon fotózol, és ez már eszközigényes dolog lesz, tehát egy asszisztens és eszköz is kell hozzá, akkor egy nagy fehér áteresztő lapot vagy ernyőt tudsz a modell feje fölé tenni. Tehát a fölülről függőlegesen érkező napfényt gyakorlatilag a modell feje fölött szétteríted egy nagy fehér lappal. És ebben az esetben is érdemes alulról ellenderíteni. Nagyon szép, kiegyensúlyozott fényeket lehet vele csinálni, de én mondjuk itt sem ajánlom az ezüst derítőt, én a fehér derítő párti vagyok, hogy sokkal homogénebb lesz. Nekem jobban tetszik a fénye, az ezüstél nagyon kemény. Az ezüst derítőt azt messziről szeretem használni. Az aranyot pedig egyáltalán, azt én nem tudom. Minden...
Azért nagyon bronzosra csinálom.
Igen, én azt nem, mondjuk nagyon fehérbőrű modellnél el tudom képzelni, hogy jó lehet, de nekem eddig nem volt még jó szerencsés tapasztalatom. Ha nektek van, akkor meséljetek és mutassátok meg bátran. Én nagyon örülök neki, hogyha újat tanulhatok.
Ja, ez mondjuk függ attól is, hogy mennyi fény van. Tehát én azt tudom elképzelni, hogy amikor tűz a nap, akkor egy fehér derítő lappal is elég jó eredményt el tudsz érni.
Persze.
Viszont, hogyha mondjuk ilyen felhős, a kérdés, hogy miért kell akkor derítened, de ha mondjuk elég felhős, akkor elképzeled, hogy egy ezüst az eredményre vezető.
Persze. Bizony, minden, hogyha kevés a fény, akkor mindenképpen az ezüst az ajánlott, ez egyértelmű. A tűzőnapon pedig inkább a matt fehér.
Ja.
Zsír. Dumálunk autókról?
Dumáljunk autókról. Ha már megbeszéltük a fényeket. Ez a lenti derítés volt, amivel most készültünk a a fényekre, vagy van még ezen kívül valami extrád?
Bennem most nincs semmi, amit elmesélnék. Igen, fotózásról mesélek akkor még, hogy legyen még egy kicsit fotós téma, bár most kaptam ilyen vissza csatolást, hogy tök jó, hogy nem csak fotós témákat dolgozunk föl.
De olyan visszacsatolásunk is van, hogy
hogy legyen
a fotós téma.
Igen, úgyhogy...
Hát ugye kinek mi?
Kinek mi? Mi úgyis arról fogunk beszélgetni, amiről mi akarunk, úgyhogy... De javaslatokat persze nagyon szívesen várunk.
Így van.
Na, a kültéri vakúzás engem nagyon régóta érdekel, és mindenki, aki követi a gépeimet, tudja, hogy nagyon szeretek rendszervakúval kültéren fotózni.
De nem a gépre tett vakúval.
Nem, de igen, ezt már rengetegszer megbeszéltük.
Múltkor voltam egy rendezvényen, ahol a tűző napsütés volt, verőfény, és konzekvensen gépre tett vakúval fotózott egy ilyen riportfotós, aki megörökítette. Valószínű, hogy árnyékokat akarta kideríteni az arcon.
Én is csináltam, most voltunk egy esküvőn, ahol beraktak a pár fölé egy ilyen nagy vitorlavásznat, tök jól nézett ki, csak senki nem vette figyelembe, hogy mikor lesz a szertartás, és hova fog sütni a nap, úgyhogy a vitorlavásznat az a pártól, mint olyan másfél-két méterre odébb vetett árnyékot a semmire, tehát a fűre konkrétan.
Ez problémás.
Jó pofa ötlet volt, csak nem jött össze. És hát a tűző napon volt maga a szertartás, annyi segítségem volt, hogy a fehér asztal az elég sokat visszaderített, tehát ahogy pont a múltkor meséltük, hogy a pár mögé szeretem komponálni, vagy a csoportkép fölé mögé szeretem helyezni a napot, és akkor vagy egy fehér épülettel, vagy hát ami rendelkezésre áll, nyilván derítőlappal nem lehet visszaderíteni egy csoportképet, mert ahhoz rengeteg derítőlap kéne, de egy fehér épülettel, vagy világos épülettel például remekül lehet operálni, vagy ha nincs, ami visszaderítsen, akkor majd legfeljebb Photoshopban bűvészkedik az ember. Bár akkor már nem lesz olyan szép az eredmény. Na és itt a fehér asztal megadta azt a derítést, amire én vágytam, de amikor elfordultak, és egymás felé fordult a pár, akkor és kicsit akkor ilyenkor el is távolodtak az asztaltól, akkor már nem volt meg az derítés, úgyhogy gyorsan hátra nyúltam, és fölcsaptam a vakut, és csináltam egy olyan 6-7 vakus képet, hogy meglegyen, és meglepően jó lett egyébként. Tehát szépen néznek ki, majd ha megengedik Gabiék, akkor ebből is posztolok ki, hogy hogy néz ki.
Wow. Oké.
Okay. Mert ugye, és akkor majd az esküvői policy, én nem rakok ki addig képet, amíg a pár meg nem kapta az anyagot. Tehát ezért mondom, hogy a Gabi megengedi, mert amíg ők át nem vették a teljes csomagot albummal, DVD-vel, kismasnival együtt, addig én nem posztolok.
Addig semmiképpen, és hogyha
addig nem rakok
utána
kisem.
Pedig csak akkor, hogyha beleegyeztek.
Akkor pedig, ha beleegyeztek, így van.
Ez így van.
A másik, ami ilyen érdekes, hogy egyre többen kérik, hogy kapjanak egy kis ízelítőt az esküvő után. De van olyan kollégám, aki például még éjszaka átküld 10-12 képet, amit én gesztusértékűnek tartok, és tök jó, meg hát én is elkészítem éjszaka a biztonsági másolatot, tehát akár én is tudnék átküldeni, de szerintem sokat rombol az élményen az, hogy nem egyszerre kapja meg a pár. Tehát nem a... Tehát, hogy...
Igazad is van, meg nem is. Ezt tudom elmondani.
Persze, tehát nyilván különbözőek
vagyunk. Tényleg van egy olyan érzésed, hogy ahogy vége van az esküvőnek, akkor baromira szeretnéd látni a képeket. Ez az első pont. A második pont, hogy másnap be fognak esni a vacak képek, amiket nem feltétlenül vacak, de nem olyan minőségi képek, amiket az ismerősök, rokonok lőttek, hogy felújítanak az én képeim. És tehát először van benne egy iszonyatos vágy, hogy lásd a képeket, és utána elkezdik az ismerősök kielégíteni ezt a vágyadat közepes minőségű fényképekkel, tehát ennek lehet, hogy jó elébe menni, és tényleg nagyon minimális képet odaadni az esküvő végén, hogy öt nagyon ütős kép ott van, és akkor látja a pár, hogy egészen más az a minőség, amit te produkáltál. Míg hogyha két hétig gyakorlatilag vakon vannak, úgy ért, hogy nem látják a te képeidet, akkor is nagyon nagy öröm, amikor megkapják a képeket, csak kérdés, hogy érik meg azt a képetet.
Ez egy jó gondolat. Na és ennek kapcsán gondoltam arra, hogy bevezetem mint szolgáltatás. Az a gond vele, hogyha öt képet kiválasztani, ez borzasztóan sok idő, 2500 vagy 1500 fotóból.
Igen, és ha meg megcsinálod a teljes leválogatást, akkor meg az órát előtte ülsz.
Igen, és ez tényleg az a probléma, hogy ha leülök mondjuk 2000 kép elé, és 5 képet ki kell választani, akkor az emberben motoszkál a maximalizmus, és akkor már az a legjobb 5
legjobbat akarod.
Vagy talán nem is az 5 legjobbat, de de úgy akarom összerakni azt az 5-10 képes válogatást, hogy egyrészt üssön, tehát akkor reggel, vasárnap reggel megnézik, akkor atya úristen, de nagyon jó, de majd amikor átadom a teljeset, akkor legyen benne még jobb. Ja. Tehát valószínűleg, ha most 1-5 csillagig nézzük, mint a Lightroom-ban lehet csillagozni, akkor valószínűleg 4 csillagos képeket küldenék, mint előzetes. És még ez elkészül, ez az 1-5-ig csillagozás, az 10-15-20 munkaóra.
Simán.
És ezért marha nehéz előzetest küldeni. Még a Lightroom...
Csak azt tudod megcsinálni, mivel arra az nincs lehetőség, hogy hazamész hajnal 4-kor is, és beleveted magad egy 5-10 órás melóba, ha csak azt lehet csinálni, hogy ránézel a képekre, és ami 3, 4, 5 csillagos, de nem tudod pontosan, mert hogy a többi képet is látnod kéne hozzá,
igen,
abból kiválasztasz néhányat, amit átküldesz.
Hát ezt lehet csinálni, csak ezt annyira rossz érzések csinálja, tehát így, nagyon rossz érzés, nagyon erős hiányérzet maradna bennem, aztán lehet, hogy ezt le kell küzdeni, és tényleg azért, hogy elég, nagyobb elégedettséget okozhassak, kell csinálnom egy ilyen kis válogatást. Meg a másik, amire még gondoltam, az esküvő napján szoktam csinálni slideshow-t, és ezt én nem szoktam kiadni, éppen azért, nem szoktam utólag kiadni, persze, mert hogy ott vannak bénázások benne. Tehát, hogy úgy érzem, hogyha leülnék csinálni egy slideshow-t, amit mondjuk sok idő, tehát szerintem egy 4-5 óra összerakni egy jó slideshow-t, hogy a zenei váltásokra, ritmusra, tehát ne az legyen, hogy szól a zene, és mennek mellette a képek. Igen. Mert az úgy gagyi. Tehát lássuk be, hogy aki ezért pénzt kért, kenje a hajára. De hogyha már az ember leül csinálni egy jó slideshow-t, akkor az legyen bevezetője, legyen egy tartalmi része, legyen egy romantikus része, legyen egy intenzív, legyen egy katartikus része, és legyen egy levezetése. Pluszban legyen az egésznek egy dinamikája, a zenére rezonálása, tehát legyen ütős. A tavalyi év első slideshow-ját Zolinak csináltam, azt hiszem 60-ban, és ott képzeld el, az annyira ütősre jött ki, hogy két számra raktuk össze, volt egy egész napos jegyes fotózásunk. Volt egy helyszínbejárásunk, akkor ha már vittem gépet, csináltam róla egy pár képet. Aztán volt egy egész napos jegyes fotózásunk, ők azt kérték, hogy akkor egész nap álljak rendelkezésre, járjuk be azt a környéket, ahol ők laktak régen, hegyet, dombot, várost, piszok jó képek lettek, majd volt egy egész napos kreatív fotózásunk, majd volt egy nagyon-nagyon hosszú esküvő. Legalább 12-14 órát ott voltam. Rengeteg jó kép született, és ezért csak úgy tudtam megcsinálni a slideshow-t, hogy majdnem negyed órás slideshow volt, vagy 12-14 perc biztos, hogy volt. És két viszonylag hosszabb számra raktam össze, és annyira jól jött ki, hogy először lement az esküvőt, ez az napi rész, és pont ahol jött a váltás, oda beraktam egy fotót az égről. Aha. Ott egy pillanat csönd, amíg jön a következő zene. Egy kiállás. Majd boom, berobbantak a kreatív fotók. És hát az isteni jó kis slideshow lett. De azt se érzem úgy, hogy át lehetne adni. Ez egy septiben, gyorsan, vacsora mellett, rántott hússal, lemorzsázott számítógépen készült. Nem érzem úgy, hogy az átadható. És most már annyian kérik, hogy ebben is hajlamos vagyok meghajlani. Úgyhogy ebben is elgondolkozás.
Ha kiexportálod az egészet videónak, és úgy adod át, akkor az egésznek úgyis lecsökken a minőség ahhoz képest, ha a fotókat adnád át, amíg a slideshow-ban szerepeltek. Uh-huh. Én ezt nem érzem olyan kockázatosnak. Tehát ha kiexportálod még, nem tudom, 720p-be például, uh-huh, és mivel úsznak a képek, meg több jelenik meg egyszerre a képernyőn, ezért olyan lebutított minőségben láthatók benne a képek, hogyha azóta változtattál is a fehér egyensúlyon rajta. Szerintem ez nem lesz, nem tudom.
Nem kardinális kérdés.
Ezeket a képeket. Aha.
Lehetséges. Mindenképpen ez is napirendi szinten, napirendi pont, amiben döntenem kell. Pont most olvastam, hogy nem az a rossz egy vállalkozás életében, hogyha rossz döntést hoz, hanem hogyha nem hoz döntést, és egy kérdést halogat.
Jaja.
Úgyhogy...
Én is olvastam ugyanezt a cikket, hogyha sok döntést hozol, tehát hogyha gyorsan hozol döntést, akkor
még
hozhatsz rossz döntést, de egy újabb gyors döntésre helyre tudod hozni. Tehát sokkal fontosabb, hogy adaptív legyen a vállalkozás vezetése, vagy a döntéshozatalod, és tud kezelni a változásokat.
És felismerd a helyzeteket, a jókat is, meg a rosszakat is.
Hát igen, ez két nagyon fontos dolog van, hogy pontosan tud, hogy állsz, és hogy minden egyes pillanatban lásd, tehát a döntés után már kicsivel lásd, hogy ez jó volt, hogy nem. ez nagyon fontos, a másik, hogy jól kezeld a változást, mert gyakorlatilag bármilyen döntésed, az változás menedzsmentet hoz maga után, még ha lehet egészen picike változás is.
Így van. Volt neked olyan életszakaszod, amikor bármikor is vágytál valamilyen szuper sportautóra? Porsche 911 Turbo, egy Lamborghini, Ferrari?
Igen. De ez...
És mikor...
Úgy képzelem el ezt a dolgot, hogyha játsszuk el a gondolattal, lenne most bármennyi pénzem, amit nem fordíthatok csak autóra.
Mert ez teljesen igen.
Tehát, hogy nem az van, hogy van bármennyi pénzem, és akkor de jó, vállalkozzunk, vagy mit tudom, fektessünk ingatlanba, aranyba, vagy ilyesmi, vagy aranyfogakba, hanem tényleg autóra kell költeni, akkor bennem sokkal inkább ez a több autós modell él. Tehát, hogy venni egy Ariel Atomot, egy trélert, meg egy egyébként kis fogyasztású hétköznapi autót, mondjuk egy 320D-t, ami elhúzza a trélert, és akkor néha ki tudom az Ariel-t vinni pályázni, de egyébként nem akarok azzal nap, mint nap közlekedni, meg vidékre lemenni vele, meg nem tudom, mert...
Igen, ezt beszéltük a múltkor is, hogy
nem arra való, tehát
az élményautó az ne legyen hétköznapi autó, de erre én azt mondtam, hogy viszont, hogyha ha hétköznapokban vágysz élményre, akkor az megvan annak a létjogosultsága, hogy egy
hogy egy izmos... Az utasarkon úgy kifordulok neked, hogy csikorogjon a kerék, és
de nem a csikorgás a lényeg.
Meg fogsz ijedni, tehát ha kell az élmény, akkor...
De nem mindenkinek ez az élmény. Tehát nekem például az élmény, ahogy kanyarodik az autó, hogy érzem ahogy fordul, érzem, ahogy rakja a seggét, érzem, hogy mocorog. A Galantnak piszak jó futóműve van, nagyon, nagyon jól lehet vele fordulni. Bár amit én hiányolok, hogy a kormánya például nem elég közvetlen. Tehát egy ilyen marginális, vagy egy nagyon szélsőséges, tud élményautóként viselkedni, de nem igazán az. Engem inkább a szépségével fogott meg. De hogy egy igazi élményautónak is azért lehet szerintem, egy MX-5-ös Mazdának is lehet hétköznapi hétköznapi funkciója, hogyha el tudom képzelni neked, hogy van ember, akinek nincs ideje kimenni pályázni, és nem a pénzről van szó, mert aki
tegyük
nyilván
föl.
A,
igen,
tegyük föl, nem a pénzről van, hanem az időről van szó.
Az a baj ezzel, hogy
a családodra szeretnél, a munkádra szeretnél fordítani, van esetleg mellett egy hobbid, a wakeboardozás, és a kettő között szeretsz vezetni.
Az akkor a baj például, ezzel, Péter, hogy most voltam, igen? Egy ilyen nagyon jó hegyi szerpentinen, és poroszkáltunk a fókusszal, nem is annyira szerpentin, inkább nevezzük ilyen kanyargós erdei útnak, körülbelül olyasmi egyébként, mint ami dobogók Esztergom között megy, csak hajtűkanyarok nélkül, tök jól éreztem magam, hogy leengedett ablakokkal szép lassan mentünk, és ez csak megérkezett a hátunkba egy Golf GTI, aki látszott rajta, hogy nagyon-nagyon menne, úgyhogy amint volt egy ilyen kisebb egyenes szakasz, ahol belátható volt, akkor indexeltem is neki, hogy tessék, menjen nyugodtan, és olyan kihúzatott kettesbe lőtt ki mellettünk az az autós, hogy brutál volt nézni, tehát beállt mögénk tögypörögni 40-nel, de mire megelőzött, már 120-szal ment. Uh-huh. A probléma ezzel annyi volt, hogy az az út az legtöbb helyen nem volt elég két autónak, tehát hogyha szembe jött valaki, akkor nagyon le kellett lassítani, és nagyon centizni kellett, hogy elkapod a köveket, vagy a fákat a szélén, vagy hogy fértek el egymás mellett, és olyan beláthatatlan kanyarok voltak, ahol szerintem nincs értelme 120-szal döngetni.
Tehát ez így van.
Aki kimész egy olyan pályára, ami le van zárva, egészen más élményt tudsz kapni, de ha csak nem direkt arra vágysz, hogy embereket ijeszges.
De az élmény az nem a 120-szal, tehát nem a 120-szal haladás az élmény. Tehát nem az élményautó számomra nem azzal ad élményt, hogy 120-szal megyek, hanem azzal, hogy 60-nal, 70-nel is baromi jó vele autózni, jó a váltás érzet, közvetlen a kormány, egy csatornafedelt kikerülni baromi nagy élmény, ahogy az egész autó megmoccan, hogy a futómű dolgozik alattad. Számomra ez jelenti az élményautót, nem az, hogy 40-ről 120-ra 2-3 másodperc alatt gyorsul föl.
Na, és éppen erről akartam egyébként. Ezt viszont bármelyik autótól megkaphatod.
Hát éppen ez az, hogy nem.
Milyen volt, amikor először kipróbáltad a Korzámat? Nem azt mondtad, hogy...
Hogy nagyon jó, igen.
Milyen jó lehet vele élmény autózni?
De nagyon jó. Nagyon jó kis autó volt, de nem tudta azt. Tehát nem mocorgott a segge. Ez egy nagyon intenzíven kanyarodó autó volt. Viszonylag kemény futóművel, kicsi rövid tengelytávval. Ez a... Milyen edition volt? World Cup?
Ez csak a belterére vonatkozott, tehát nem volt. Mondjuk egy sportfelfüggesztés volt rajta, azt hiszem.
Hát nem GSI Korza volt, de az 1.4-es 16 szerepes 90 lóas. Valószínűleg sportfutómű volt alatta szerintem egyébként.
Aha, az volt.
Tehát ez egy nagyon jó forduló autó volt, de például a váltás érzett katasztrófa. Tehát abba a motor annyira döglött volt benne, tehát hogy mint a gumikötélen húzták volna a fordulatszámot.
Ez az Opeleknek a gázreakciója az híresen rossz. Hát, igen, manapság még nem vezettem Opelt.
Igen. Szóval épp ez a lényeg, hogy nem az adja az élmény autót, hogy úgy fordul, hogy derékszög. A Subaru Forester egyébként a legelső generációs Foresterbe volt egyszer halálfélelmem, amikor 70-nel egy ilyen derékszögű kanyart, jó, biztos nem 70 volt a bemeneti sebesség, de 70-nel érkeztünk oda, vagy a kimeneti sebesség, de valami olyan derékszögű kanyart vettünk be, és utána hallottam a totálkáros fiúktól is, hogy annak az autónak hajmeresztő kanyar stabilitása van. De én
jó, viszont a fordulókör az nagyon-nagyon rossz a Foresternek, vagy a munkatársam Foresternek.
Aha.
Láttam egy parkolóba forrólódni, olyan volt, mint valami versenyautó, hogy nem fordult el rendesen a kereke. És
az összkerékhajtás miatt van.
Y-ozni kellett ott, ahol más simán nem.
Igen, az összkerékhajtás miatt van, hogy az első kerék is, meg a hátsó kerék is kap hajtást, és úgy tudom, az összkerekes autóknak kisebb a fordulóköre.
Aha, ezt nem tudtam.
Egyébként a mercik azok, amik nagyon pici fordulókörrel tudnak fordulni, hiszen nincs első hajtás, tehát sokkal jobban meg tudják törni az első kereket. Ha megnézed a merciket, akkor parkolnak, akkor egészen, igen, egészen ki tud állni az első kerekük.
A londoni taxiknak borzasztó jó még a fordulóköre. Valami félelmetes, így szinte igen, igen, berántja a kerekét, és
igen.
Megfordul egy kétsávos úton, hogy csak nézel, hogy neked itt y-ozni kéne.
Na, de éppen arról akartam beszélni, vagy arról akartam okvetlenkedni, és kérdezni téged, mert nekem is volt olyan életszakaszom, hogy fuha, egy Ferrari-m lenne, és akkor 300-al mennék, ha nem tudom hol. De ugye alapvetően ez egy mekkora állatság, mert a múltkori adás után én végigvettem, hogy mely autókat élveztem legjobban az életembe, és az első, ami eszembe jutott, az a Trabant volt. Tehát a Trabanttal szaggatni, hát az akkora élmény.
Én hozzá kell tenni, hogy akkor kevés mindenhez tudtad hasonlítani.
Hát, és épp ez a lényeg, hogy nem. Hogyha megnézed a műsorújságunknak, akkor a
végén az S4-es Audit is.
Az S4-es Audit is benne van, ami elég sokat vezettem, ugyanis a barátom, akinek akkoriban S4-es Audia volt, neki elvették a jogosítványát egy évre. Ugyan és én volt. Akkor nagyon sokat lógtam a suliból, hogy neki sofőrködhessek. Hát, ja, mindegy, ezt most már meg kell látnom. És sok vidéki útunk is volt, sok városi útunk is volt, úgyhogy én nagyon sokat vezettem az S4-est, ami így is mond, 6,4 másodperc alatt volt 100-on, ami akkoriban egy iszonyatos adat volt. Most már nem olyan vészes, tehát ma már egy Lexus 430H is tudja az 5 felet. A Galant VR4, ami nekem nagy ilyen idézőjeles álmom, az is 5-4 vagy 5-5 körül gyorsul.
Mindig nem rossz szám, egy Nissan 350Z is hasonló alatt futja a szerzet.
Az 5 vagy a 6?
6-4.
6-4. Szóval az volt a vicc, hogy akkor ez ugye 2001-ben érettségiztünk, akkor ez ilyen 99 környéken lehetett. Mm-hmm. És 99-ben azért a 200 lóerős autók azért nem voltak annyira sűrűek. Tehát egy GTI tudott 150 lóerőt mondjuk. És amikor úgy tudtál gyorsulni a Szentendrei úton, hogy a 3 literes...
0-tól 50-ig.
Nem is azért, nem, sajnos nem. 70-nel lehet menni a Szentendrén, úgyhogy 70-ig. Úgy tudtál gyorsulni a Szentendrén, hogy úgy játszol a 3 literes autókkal, meg a kis, tényleg a kor erős autóival, hogy mellette gyorsulsz, majd hagyom úgy, mintha pariba lennél, majd nyomtál egy padlógázt, és mint a szartot hagytad. De tényleg.
Tehát... Én emlékszem arra a korszakodra, amikor úgy vezettem, mint egy űrült az elején.
Jó, és
csak a padlóig lenyomott pedál ismerted, mint a három pedál esetében.
Szerintem mindenkinek baj. Volt ilyen korszak.
Szerintem ez azért nagyon jó, mert egyrészt kiélted magad, tehát most nincs
ne tereljük. Jó, ez tényleg jó.
Hogy szúrjam bele, másrészt szóval lehet egy olyan vezetési rutinod, hogyha tötymörökbe vezet, akkor is egy hirtelen szituációt sokkal jobban le tudsz reagálni, mert előfordult, hogy
tudod, mi a furcsa, hogy nem biztos szerintem. Tehát amikor gyorsan vezetsz, vagy majd nevezzük meg dinamikusnak, mert nem kell feltétlenül gyorsnak lenni, sokkal inkább kiélezed a figyelmedet magára a vezetésre. És én sokszor veszem észre magam most, hogy lelassultam az utóbbi időben, nyilván felelősség teljesen belettem, betartom a sebesség határokat, meg nyilván az ember oda akar érni, ahova megy, tehát nem azért megyek esküvőre, hogy tudjak egy SMS az árokból, hogy bocs, srácok, árokban fekszem, vagy a mentős hívja fel a párt. Tehát nyilván, amikor ahhoz, hogy az ember odaérjen egy esküvőre, az egy dolog kell, időben induljon el. Tehát nem behozni kell a lemaradást, hanem időben indulni és időben megérkezni. És,
de hogy azt gondolod, hogy azért, mert lassan vezetsz kevés, és én nem figyelsz rá oda.
Hát most szerintem senki nem figyel annyira, amikor lassan megy. Tehát hallgatja a rádiót, próbálja lekötni az agyát.
Igen, de amikor bekapcsol az autópilóta egy vészhelyzet esetén, akkor sokkal nagyobb rutinod van.
Lehetséges. Ne derüljön ki soha. Voltam egyébként a Gerhard Berger vezetéstechnikai centrumban, szintén még ilyen 2000-es évek elején. A egyik biztosítónak volt egy játéka, és a barátnőm apukája megnyerte, és ott mondta, hogy neki az sem működve, és odaadta nekem. Aha. És hát ott mondjuk, oda érdemes mindenkinek elmennie. Hát ott lehet tanulni az autóvezetésről, meg az autófizikáról, arról, jó, megfogom majd, aha, csúszik, mint a picsa. Nem fogod meg a vizes, úgy van, hogy ilyen viaszos felületet locsolnak föl vízzel, nagyjából a jég, a színi jéggel megegyező a tapadási tényezője, és akkor ezen kell úgy áthaladni, hogy a kocsiseggét kirántják, ami egy ilyen 30-40 km/h sebességgel haladsz át a rántópadon, és a rántás mértéke az nagyjából egy 90 km/h jobb hátsó durdefekttel egyezik meg. És ahogy én ott tanultam meg például, és ez baromi fontos, hogy nem hülyeség a kormányfogás, tehát az, hogy fölül fogom a kormányt, vagy alul fogom a kormányt, röhely, meg egy kézzel fogom a kormányt, egy kézzel fogott
kormányjal. Két kézzel és két oldalt.
Egy kézzel fogott kormányjal az életben nem fogod meg az autót.
Az a trükk a rántásban, hogy nem tudod, hogy melyik irányba fog rántani.
Egyébként
tehát ott a tesztpályán is úgy van, hogy rámész, tudod, hogy ki fog rántani az autófenekét, de nem tudod, hogy melyik irányba.
Igen.
Tehát hiába próbálnál számítani rá, így is reflexeidet igényel.
Két ilyen... Egyszer csattantam egy nagyot, bepördültem a Mondóval az árokba. Az nagyon jó lecke volt.
Az, ami fekete jégre felfutás volt?
Az egy gyors hajtás volt sajnos. Tehát, hogy
de nem volt, nem?
Nem, hát igen, de nem az útviszonyoknak megfelelően vezettem, és hát ráfutottam egy jégfoltra, és hát kiment a segge. És hát jobbra fogtam, balra fogtam, jobbra fogtam. Ez már egyébként ráadásul szerintem a tanfolyam után volt. Tehát jobbra fogtam, balra fogtam, és nem fogtam meg, tehát...
Nem tudta egyenesbe állni.
Mindig visszahoztam az előzőből, de nem fogyott el a lendület. Uh-huh. Úgyhogy az árok lett a vége. De hát hál' Istennek senki nem sérült meg, teljesen kihalt útszakaszon volt, meg minden. De nem is ezt akartam ezzel kapcsolatban mesélni. Azt már nem tudom, hogy mit.
Addig elmesélem, hogy már nem fogyaszthatod a fókuszom. Most már inkább hetet fogyaszt mostanában, és nem azért, mert olajcserén volt, hanem mert megnéztem a guminyomást, és szerintem még akkor fújhat meg fel, amikor hűvös volt, és azóta nagyon meleg lett, ami kitágítja, vagy eleve nagyon hülyén fújták föl, de ilyen 2,5 bar volt benne, a 2,1 helyett.
Uh-huh,
nem tudom, hogy ezzel függ-e össze, de ahogy beállítottam a guminyomást normálisra, mondjuk most nem is annyira ország utazom vele, több volt az ilyen városi szakasz, de inkább most már 7 körül van az átlagfogyasztásom. Mindig nagyon jó, de szerintem belejátszik az is, hogy ilyen kőkeményre fújt gumikon kevesebbet fogyasztod az autó cserében, tudsz megélni, ha kell.
Ja, megkanyarodni.
Megkanyarodni, ha kell. Ja.
Na és igen, azt akartam meg a másik sztori, amit el akartam mesélni, ez volt a rossz, és a jó pedig, hogy miután ezt a vezetésnél egy tréninget elvégeztem, elkezdtem rekordkeresen figyelni, hogy hol fogjam a kormányt. De tudod, ez nagyon nehéz, mert nem kényelmes.
Igen.
A hosszú távon nem kényelmes. Én nagymamámat vittem egyszer, Devecserben vannak, élnek, Devecser mellett született, és én szoktam levinni a rokonokhoz. És a Kolosi téren keresztül autóztunk át, és az a jobb oldali sáv, ami megy fel a Széföldi útra, az mindig áll.
Igen.
És a belső, mert ugye nagyon nehéz felkanyarodni a Széföldi útra, ott a lámpa fogja meg az autókat, és ott viszonylag hosszú a sor. És van ott a jobb oldalt egy utca, ahonnan néha kijönnek autók. De hát az nyilván úgy jössz ki egy utcából az állósoron keresztül, hogy kidugod félig az orrodat, meggyőződsz róla, hogy a belső sávban is el fognak engedni, majd kikanyarod balra a nagy évben. Uh-huh. És ez az autós, aki ott ki akart jönni, ez megörült annak, hogy kiengedik, de az állósor kiengedi.
A szélső sor engedte ki.
És csak a szélső sor engedte, és a belső sorban én nem is láthattam őt. És egy hatalmas nagy lendülettel kicsapódott elém. És amikor rádöbbent, hogy ez egy rossz döntés volt, nyomott egy satúféket, de onnantól kezdve már az autója kilógott az én sávomnak legalább a feléig.
Aha.
Fékezni semmi, a fékezek, belecsúszok. És az a fajta kormánymozdulat, amikor nyilván megfelelő helyen fogod, és képzeld el azt,
amennyire
bírod, keresztbe rakod a kezed balra, majd a szembe jövőt elkerülve keresztbe rakod jobbra, majd megint balra, hogy egyenesbe kerülj.
Igen.
És ez
kellett és hozzá,
ez egy olyan, tényleg ez az a fajta autópilóta volt, amit mondtál, úgy bedurant a karom, hogy Veszprémig sajgott.
Amiután még fél óraig remegsz az adrenalintól.
Nem volt ilyen remegés, mert nem tudom.
Ilyen szituáció nekem is volt egyszer, hogy ahol Árpád hídra fölhajtásnál.
Csak a konklúziót hadd vonjam le, hogy ezt félkezes kormányfogással esélyem nem lett volna.
Hát az
tebibe rongyolom az autót.
Hogy még balra el tudod esetleg tekerni.
És akkor pont arra jön, hogy szembe jövő Ikarusznak neki.
Igen, tehát
így pont arra jó. Igen.
Egyszer volt ilyen láttam egy ilyen tesztet, hogy próbálgatták, hogy a vaddisznót inkább ki kell kerülni, vagy neki kell menni. És akkor így, hogyha nem volt menet stabilizátor a kocsiban, akkor kiderült, hogy ha megpróbálták ilyen 80-as tempónál elrántani a kormányt, akkor sokkal rosszabb ujjász, vagy a szembejövőnek mész, vagy az árokban kötsz ki, nem tudod az elrántás után megfogni az autót. Úgyhogy az volt a EPS nélkül autóban az volt a legjobb, hogy... ESP nélkül autóban az volt a legjobb, hogy fékezel, egyenesben tartod, és minél kisebb tempóval próbálsz ütközni.
Igen.
Nem elég meglepő. Egyszer nekem is volt egy ilyen, hogy a háromsávos út tök üres volt, én középen mentem, mind a háromsáv egy irányba megy, tehát hogy bármelyikbe mentem volna, középen mentem, és parkolóautók közül kinézett egy gyalogos, és láttam, hogy ez tök nehezen férne át előttem, hogy mit nézelődik, és elkezdett futni a gyalogos, és akkor megértem, hogy hogy fog átérni előttem, hanem megláttam, hogy húz magával egy német juhász kutyát, aki pláne nem kapcsolt, hogy most át akarnak...
Futnia kéne.
Éjszaka rohanni át akarnak rohanni előttem, úgyhogy nyomtam egy satuféket, utána elengedtem a féket, és egy hirtelen jobb, majd bal kormányzással a külső sávba tettem át magam, és így a mai napig nem tudom, hogy kerültem el a német juhászt, hogy legalább azt ne csapjam el. Meg nem tudom, honnan volt olyan autópilóta reflexem, hogy ne próbáljak egyszerre kanyarodni, meg fékezni, ráadásul ez egy 30 éves bogárral volt, tehát túl sok ABS-ről, meg ESP-ről nem is beszélhetünk. De tehát, ahogy a nagykönyvben le van írva, hogy fékez, utána kanyarodj, hozd egyenesbe, majd utána folytasd a fékezést. Ezt sikerült megcsinálnom 10 másodpercek alatt, de utána az adrenalintól még tényleg fél órán keresztül remegtem, és jellemző a szituációra, hogy még csak így dudálni, vagy szólni is teljesen elfelejtettem, tehát így átfutott a gyalogos, én motorcsónak módra sávot váltottam, és aztán mentünk tovább. Így Árpád híd közepén jutott eszembe, amikor rég felhajtottam, hogy legalább rá kellett volna dudálni, vagy valami, hogy ez nem volt jó.
Vagy egy jó kurvanyázást még elengedhettél volna.
De régi kihajolva az annak.
Igen.
Jó van, Péter.
Megnyújtatja az embernek a tudatát.
Lassan mennem kell, úgyhogy van, mert ami még nagyon benned van az autózással kapcsolatban. Vagy akarsz-e cliffhanger-t adni a hallgatóknak?
Nem nagyon. Én, amit nem fejeztem be gondolatot, azt még elmondanám, hogy ugye nagyon erős volt a kontraszt akkoriban nekem, hogy a hány lóerős is a Trabant? 26. Az S4-es Audi meg a szempont 226. És hogy menj, amúgy jó, nem leszek álszent, azért brutál jó érzés gyorsulni egy S4-essel, tehát az valahogy nagyon jó érzés, hogy a gép így húz előre, a négy kerék tapad, és tényleg nagyon nagy élmény. De hogy a kis autók adták mindig igazán a nagy vezetési élményt nekem, és itt felsoroltam egy párat, ugye volt a régi Lancer, vezettem egyszer kölcsön egy Peugeot 205-öt, aminek libeg a futóműve, szar a kormánya, szar a váltója, szar mindene igazából, tehát hogy franciásan nagy vonalú, mondjuk, fogalmazzunk úgy, de az, hogy a kis gyösz, 60 lóerős talán, amit én vezettem, ahogy megy előre, ahogy váltat előre, az nagyon jó, és akkor még akkor tudom, hogy legyen
nagyon
a cliffhanger.
Nagyon könnyűek ezek a kis autók.
És nagyon könnyű, igen, és
az MX... Sokkal jobban érdekelt, ha az lenne a kérdés, hogy most egy Aston Martinnal akarok csapatni, vagy egy Ariel Atommal, biztos, hogy a könnyű felé mennék.
Ja.
Egy könnyű, vagy akár egy Lotus is lehetne.
Hát nekem az Ariel Atom mennyire nem vonz egyébként, nem. Érdekes, hogy emlékszem, mióta megjelent neked azóta ez
nekem
a...
Nagyon tetszik.
Igen, neked ez nagyon tetszik.
Láttam KTM X-Bolt is élőben.
Aha. De ezek bukósisakos autók, ugye?
Bukósisakos, aha. De mondjuk legyen egy kis Lotus, tehát egy kis Lotus sokkal hamarabb szeretnék terelgetni, mint egy Aston-t.
Érthető. Nekem továbbra is az MX-5 az, ami egy ilyen, és amit még így ki akartam emelni, hogy figyelted azt, hogy a Total Car az évek óta mennyire tudatosan kommunikálja azt, hogy az erős autó baromság és kicsi, könnyű erőset kell venni?
Így van. Nem tudom, ezt tudatosan csinálják, vagy csak ez a véleményük, de ezt kommunikálják.
Hát, nekem nyilván ez a véleményük, de hogy én most már eltelt több év, hogy ezt így hallom tőlük, és nekem ez egy nagyon tudatosan felépített ilyen globális kommunikációnak tűnik.
Ja. Egyébként egy MX-öt se gyors. Megnézel egy MX-öt katalógust, és 9-2 alatt van század.
Hát, amit most olvastam cikket ma reggel, Az MX-5 pont 7-2 alatt volt 100-an.
Hát igen, van belőle egy 6-os, meg egy 8-as sima szívó, tehát azok nem tépik le a fejedet. Nem attól jó, hogy jól gyorsul.
Egyébként még ide tartozik, ugyanennek a haveromnak volt egy 3 literes, még 12 szelepes, azt tudni kell, hogy 12 szelepes a szép hangú, a 24 szelepesnek már nincs olyan szép hangja, Alfa Spider-e. És azért az nagyon vicces volt, az azért 3 liter benzin, azért az, a köpcenti az köpcenti. Tehát a turbós motorok nagyon jók, de a köpcenti egészen más karaktere van. És amikor a apuka mellénk állt az akkor új S70 T5R típusú Volvojával, és hát lelépett. Keményen lelépett. Tehát ott ülsz egy mély sportkocsiba, kirázza a segged, és apuka hátul a gyereküléssel, a gyerek nem ült benne, ment haza gondolom a munkából, és a kis öltönyében, nyakkendőjében így legyorsul a picsába, az hát egy vicces.
Kollégám volt Foresterre, és az STI változat, az is 340 lóerős volt, és 4 másodperc körül volt 100-an, és egy SUV, vagy egy ilyen családi kombinak néz ki egy Forester.
Hát, olyan sportos azért a Forester.
Ja. Na jó van, Péter. Folytassuk innen következő alkalommal.
Rendben, akkor jövő héten én elmesélem.
Cliffhangeröd?
Igen, jövő héten elmesélem, hogy hogyan tanultam meg vezetni egy Fiat Ritmóval, amit szerettem volna most még itt dicsérgetni, de akkor már nincs idő, és hogy hogyan zajlott az nyáron tanultam vezetni, nyáron a telkünkön a rokonoknál, egész nyáron nem voltunk. Aha. Nyár elején kezdtem el tanulni unokatesomtól, voltam 12 éves bányában, és az évvégi vizsga hogyan zajlott egy sorompóval.
Jó van. Oké, Péter, köszönjük szépen.
Hova mész?
Dolgomra. Sziasztok.
De akkor nem dolgozni.
De.
Most mész dolgozni?
Igen.
Na, akkor jó munkát.
Hello.
Ciao.